Miklósi Ádám, etológus, akadémikus. Ő a Kvaterka műsorának mai vendége. Előzetesként csak annyit. Szó lesz az NDK-s általános iskoláról, ami Prágában volt, az angol körforgalomról, meg persze kutyákról és paradicsomhalakról, és emberekről, többek között. Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Sályi András vagyok. Azt mondta nekem Csányi Vilmos, elég régen történt, hogy menjen, interjúvolja meg Miklósi Ádámot, sok érdekes dolgot tud mondani. És akkor eljöttem ide, Miklósi Ádámhoz, ahol most vagyunk, Miklósi Ádám lakásában, a falakon képek, egy nagy televízió, az egész kicsit konzervatív kinézetű, a szoba, meg a bútorok. Hogy került Csányi Vilmossal kapcsolatba?
Nagyon egyszerű történet. Én mindig is biológus akartam lenni, ez volt az álmom, és amikor aztán nagyon komoly küzdelem után, ami azt jelentette, hogy fel kellett készülnöm kémiából és fizikából is a biológia mellett, hogy sikerüljön a felvételi, és ez végül is aztán összejött, akkor már talán az első év végén, második év végén azon kezdtem meggondolkodni, hogy mit is kéne csinálnom a tanulmányok mellett, és miután az etológia engem már korábban is megfogott, sőt, hát emlékszem, hogy a katonaság alatt is nagyon sokat olvasgattam pszichológiáról, állatok viselkedéséről, mindenféről, így aztán, mikor megtudtam, hogy van egy igazi etológus is az ELT-n, akkor már mindenképpen arra készültem, hogy találkozzon vele, és akkor hát akkoriban még telefon volt, klasszikus telefon, kikerestem a telefonkönyvből Csányi Vilmos telefonszámát, és felhívtam nagy izgalmak közepette egyik délután. És a legnagyobb meglepetés az volt, nem csak, hogy felvette, hanem az, hogy szinte nagyon gyorsan felajánlotta, hogy akkor látogasson meg Alsógödön, akkor még ott volt nem is az etológia tanszék, hogy ma ismerjük, hanem a magatartás genetikai laboratórium.
Ez nagyon komolyan hangzik.
Igen, főleg a laboratórium része, de hát nekem teljesen mindegy lett volna, hogy is hívják, az ott a lényeg, hogy kimelsek, és végülis aztán nagyon jót beszélgettünk már az első alkalommal.
És akkor ott ragadt?
Igen, hát én ott akartam ragadni, inkább az volt a furcsa, hogy valahogy úgy képzeltem el az etológiát, vagy etológusokat, ezt a tudományt, hogy rengeteg sok állat lesz ott a telepen, varjak, krokodil, nyilván kicsit túlzom, kutyák, macskák, mindenféle. Most ehhez képest pont akkoriban, amikor én oda mentem, csak paradicsomhal volt mindenütt, tehát a hatalmas akváriumokban rengeteg pajcsomhal úszott. Ez egy kicsit úgy szomorú volt, de a professzor úr lelkesedése, hogy ezt mégis izgalmas kutatni, ez úgy valahogy át segített ezen a kis megdöbbenésen.
Paradicsomhal, azt se tudom, milyen a paradicsomhal. Azt tudom, hogy Csányi Vilmos lakásában egy időben volt egy antikváriumot akarok mondani, akvárium, amiben volt egy hal, körülbelül akkora volt ilyen, mit tudom én, 60 centiszer 40 vagy 50 centi körülbelül, a hal szinte teljesen kitöltötte, ez paradicsomhal volt?
Nem, ez egy óriás gurámi volt, ami ott élt a professzor úr, sőt igazából egy két ilyen hala is volt így időben, vagy hát egymás után, de nem, a pajcsomhalak azok kicsi, Európában úgy ismerik nyilván, mint egy akváriumi hal, de valójában Vietnámban él elsősorban, Észak-Vietnámban, és a rizsföldeken honos. Hogy pontosan miért került ez a hal kiválasztás annak idején, ezt a professzor jobban el tudná mondani. Az biztos, hogy egy nagyon, hogy mondjam, túlélni képes hal, tehát legtöbb körülmények között a nehezen tartás, a tömegtartás is viszonylag jól viselte, hiszen akkor már ezek a populációk már hozzá voltak szokva, vagy akváriumon élnek itt Európában, és egy nagyon jó alany volt arra valóban, mint később kiderült, hogy lehet az etológiát megtanulni, mint szakmád.
Ami azt illeti, ha én lettem volna, már bocsánat, hogy így belehelyezem magam ebbe a szituációba, ha én lettem volna az a lelkes etológia iránt érdeklődő fiatal ember, azért a paradicsomhal láttán, pláne, hogy krokodilt, meg nem tudom, mit vártam volna, hát, de nem tudom, hogy nem ment volna el a kedvem a dologtól.
Nyilván ki, hogy reagál egy ilyen helyzetre, én azt gondoltam, és az biztosan kiderült már az első beszélgetésben, hogy nagyon sokat fog tudni tanulni. Én magam akkoriban, vagy addig csak könyvekből ismertem az etológiát, nem sokat foglalkoztam vele, nem értettem, nem tudtam, hogy hogyan kell viselkedés kutatni, milyen jó kérdéseket lehet feltenni, és azért az már így a következő látogatások során is kiderült, hogy itt az egy olyan szaktudás van, nem csak a Csányi Vilmos jelenlétében nyilvánult ez meg, nagyon sok más fiatal is dolgozott akkor is már Gödön, akik nagyon szeretettel fogadtak, és úgy éreztem, hogy itt akkor tényleg meg tudom szerezni azokat a skilleket, azokat a képességeket, ami a jövőhöz kell.
Skillek, micsoda megfogalmazás, miért skillek?
Készségek valójában, igen, ugye magyarul fogalmazza, tehát ugye nagyon sokféle dolgot kell tudni, és az egész hangulata akkor nekem nagyon tetszett, hogy a Sogödön egy természet közeli helyzetben a Huzella volt, Huzella birtokon egy nagyon szép helyen volt ez a kutatási lehetőség, vagy kutató, ugye a biológiai állomás keretében működött ez annak idején. Nekem ez nagyon tetszett az egész millió, és nagyon jól éreztem magam.
A skillre még visszatérve egy pillanatra, majd beszélünk arról is, hogy élt Angliában közel 3 évet. De aztán ez a paradicsomhal egyszer csak véget ért. Piff-puff, vége van. Ma halakkal foglalkozunk, holnap után kutyákkal. Ott állt a társaság, a paradicsomhalak kiváló tudói, tudták, hogy mit csinál a paradicsomhal, hogy mikor fordul, merre fordul, hogy eszik, mikor eszik, stb. És akkor egyszer csak kidobjuk a paradicsomhalat. A Dunába.
Tényleg, hogy kívülről ennyire élesnek tűnt a váltás, valójában ez több éves folyamat volt, az, hogy hogyan folytassuk a kutatásokat. Amikor én odaérkeztem, akkor még többen javában folytak ezek a vizsgálatok, kutatások. Kiderült aztán az, hogy az akkori tudományban ezek a kérdések, amiket mi feltettünk, ezek nem rezonáltak, ami azt jelenti, hogy nem mutattak több más kutatók érdeklődést a kutatásunk iránt, ami...
Hát, bocsánat, hogy végbeszakítom, voltak önök, a paradicsomhalak nagy kutatói, akik rettentően kíváncsiak voltak a paradicsomhalakra, de másokat ez abszolút nem érdekelt, jól értem?
Részben igen, részben ugye azt is lehet mondani, hogy most már így visszatekintve, hogy egyrészt azok a kutatások nem voltak haszontalnak, mert egyébként éppen most nem is olyan régen jelent meg egy újabb publikációnk a paradicsomhalakról, immáron genetikusok bevonásával. Talán azok a kérdésfeltevések akkor nem voltak úgy megfogalmazva, vagy nem tudtuk olyan áttörő sikert elérni, hogy mások megértsék, hogy valójában minket mi is érdekel a halak viselkedésében.
Hogy milyen különleges a paradicsomhal.
Hát igen, mert elsősorban mi a paradicsomhal a gondolkodására, elmeképességeiekkel voltunk kíváncsiak, ezzel foglalkoztunk, és akkoriban minden kutató, aki az állatok elmét próbálta kutatni, az azt gondolta, hogy ez csak a csimpánzók, a delfinek, mindenféle egyéb állatfajoknak a megismerése lévén lehet megtalálni, vagy megkeresni. Mi pedig ugye egy viszonylag egyszerű lénynek a viselkedését vizsgáltuk.
Hát hány gram a paradicsomhal agya? Meg mondjuk mennyi a kutyái?
Én mindig ilyenkor óvatos vagyok, hogy most gramokban kifejezzük, hát a kutyái az, ha jól emlékszem, ilyen 60-70, a paradicsomhalé meg nagyon kicsike, tehát egy gram alatnyi agyról van szó, de nem ez a lényeg ebben, hanem inkább az, hogy akkoriban tényleg az állati gondolkodást a nagy agyhoz, ha tetszik, így mondtam, kötötték, ma pedig azért tudjuk azt, hogy ez azért sokkal bonyolultabb, úgymond, ha most a beszélgetés fonalát fölvéve az agyméretek alapján gondolkodunk, akkor sokkal kisebb agyú fajok, jószágok is nagyon összetett viselkedésre képesek, amik adott esetben meglephetik a kutatókat.
De azért az ember agya ennél nagyobb.
Az ember agya az mennél még nagyobb, de mondom, nem az abszolút agyméretben érdemes gondolkodni, hanem abban, hogy az a ökológiai szituáció az milyen megoldásokat kínál, és a mindenkori agyméret az tudja elhozni ezeket a kapacitásokat.
Nagyjából a történet közepére csöppentünk, amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, ha egy kicsit előrébb megyünk. Volt valaki a családjában, aki biológus volt, vagy érdeklődött az etológia iránt, vagy pszichológus, vagy bárki, a szülei mivel foglalkoztak?
Nem, senki nem volt. A édesanyám orvos volt, talán ott volt egy kis biológia, de ő egy nagyon orvos-orvos volt, tehát őt igazából tényleg a gyógyítás érdekelte, ami azért a biológiai gondolkodástól távol esik. Édesapám közgazdász, és volt, és tőle sok mindent tanultam, de speciál nem emlékszem nagyon olyan beszélgetésekre, amikor a biológia szóba került volna. Ő ezt nem is értette szerintem az egészet, de nagyon, hogy mondjam, dicséretére szóljon, hogy elfogadta az első perctől, hogy én olyasmivel szeretnék foglalkozni, amit ő sose tanult, sose értett, és nem is érdekelte különösebben.
Az édesanyja orvos volt, ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal ott volt a klinikán, kórházban valahol. A gyerekek együtt éltek azzal, hogy az édesanyjuk orvos. Nem tudom, hogy voltak-e testvérei.
Van egy húgom, igen. együtt, hát azzal éltünk együtt, hogy gyakorlatilag a családi életünk egy kicsit beköltözött a kórház, tehát mi részesei voltunk, vagy a kórháznak egy ilyen kiterjesztett részege volt a lakásunk. Ugye akkoriban picit másképp működtek a dolgok, a mamám nagyon betegcentrikus orvos volt az első pillanatok kezdve, tehát nálunk mindig csöngött a telefon, és mindig tudtuk azt, hogy mert minket nem úgy kevesen kerestek, hogy az mindig azt jelentette, hogy a mamámnak kellett felvennie, vagy azért, mert az ügyeletes orvos kért tőle segítséget, vagy éppen egy beteg, akit ellátott, próbált még további trácsokat kapni. Szóval egy nagyon aktív valaki volt, és mindig a rendelés végén általában megadta a telefonszámát is, hogyha bármi baj van, akkor lehetett őt hívni. Na most ez ma már azért nem is így van, de hát nekünk azért így a családi életünk, hát ez befolyásolta, hogy állandóan, vagy főleg inkább vacsor alatt tudtuk azt, hogy mindig valaki beteg fog telefonálni.
Hát akkor ezek szerint ön beleszületett, most én mondom, nem biztos, hogy így van, egy budai értelmiségi család, mondhatnám budai úri fiú, aki egyébként nem tudom, hol végezte az általános iskoláit, de biztos valami jó iskolában, hát a gimnáziumról nem is beszélve.
Hát ez pont nem így volt. Egyrészt nem Budán születtem, hanem Budapesten, illetve pesti oldalon, tehát hogy mondom, mi a tisztviselőtelepen laktunk.
Az valaki Pest?
Nem, a tisztviselőtelep az Budapest első lakótelepe, 1890-es évek végén tervezték meg. Ez ma úgy kell elképzelni, hogy lényegében úgy is lehet mondani, hogy a Ferencvárosi futballpályával szemben van, lényegében a Nagyvárad tér és a Könyves Kálmán körúti metró megálló között terül el. Lényegében egy központi elem egyébként egy nagyon szép magyarok nagyasszonya nevét viselő templom, amelyik az esztergomi bazilikának egy ilyen kicsit kicsinyített mása, és valójában ez a tisztviselőtelep azért is hívják így, mert az Anna akkoriban épült ganzgyárnak a tisztviselői számára épült, és meglepő módon teljesen derékszögű utcákból áll, egy ilyen magas földszintes házacskákból, nagyon szép része Budapestnek, én nagyon szeretem egyébként, és aztán érdekes módon, amikor édesapám nyugdíjba ment, akkor nagyon magára vette, hogy a tisztviselőtelepet valamilyen módon rendbe kell rakni, ugye akkor voltak ezek a városmentő mindenféle gondolatok, és akkor ők meg is szerveztek egy ilyen tisztviselőtelep támogató alapítványt. Egy nagyon izgalmas helyegy volt egyébként, mi nagyon szerettünk ott lakni, kertes házak voltak, de ez egy klasszikusan nem budai polgári, hanem talán inkább kispolgárinak mondanám világ volt, illetve hát mi úgy éltük meg, és egyébként gimnáziumban pedig a Szötvös József gimnáziumban jártam, amit mindig úgy mentünk be a kapun, hogy ki volt írva, hogy a vörös zászlón érdemrenddel kitüntetett Szötvös József gimnázium, ami azért, hogy belévésődik az emberben, hogy ezt még kell nekem minden nap elolvasni, otthon nem ez a hangulat volt általában, de elviseltük, hogy ilyen a helyzet, és hogy miért oda jártam, hogy egyszer oka volt, hogy igazából én már korábban is elég jól beszéltem németül, és ott volt akkoriban Budapesten az egyik olyan gimnázium, ahol emelt szintű német tagozatra lehetett járni, és aztán akkoriban úgy gondoltuk, hogy ez egy jó irány lesz arra, hogy a német tudásomat megerősítsük.
És akkor most folytathatnánk ugye az interjút, és Sprenzi Deutsch, és akkor folytatjuk németül, de ne folytassuk németül, mert valószínűleg én alul maradnék ebben a dologban. A gimnázium kis tag volt?
Nem volt. Az én illetem ilyen szempontból szerencsére kimaradtam ebből a mozgalomból. Szerintem valami papíron én biztos kisztag voltam, de ezt nem emlékszünk rá. Érdekes módon, annak ellenére, hogy a gimnázium milyen vonalasnak volt beállítva, egy nagyon...
Vörös csillag érdemred, vagy valami hasonló, igen?
Igen, tehát, hogy nagyon egy jó hely volt, szerintem, és állandóan ment ez a kikacsingatás, tehát a tanárok nagyon tudták, hogy itt nagyon komolyan kell viselkedni, és nem lehetett a pártvonalaton nagyon eltérni, de azért, ha bejöttek az órára, főleg a fiatalabb tanárok, akkor azért mi éreztük, hogy egy oldalon vagyunk, ugye, tehát hosszú haj tekintetében, meg egyebekben, meg farmerhortás azért, az nálunk azért valamennyire tudott működni. A készre igazából én nem emlékszem, hogy bármilyen aktivitás lett volna a gimnáziumban, azon kívül, hogy valóban szerintem kellett összegyűlnünk néha ilyen eseményekre, de mi igazából ezt nem vettük komolyan. Sőt, ami különösen érdekes volt, hogy valójában volt egy német tanárunk, aki nagyon imádott kirándulni, és minket minden hétvégén elvitt, legkülönbözőbb helyekre mentünk, ilyen több napos kirándásokat tettünk gimnazistaként, és ez ő egy kicsit ilyen ellenzékinek lett azért beállítva, mert ugye a tanárok nem tudták, hogy mi minden történik ezeken a kirándulásokon.
Hát mi történt?
Hát semmi nem történt igazából, hát elmentünk kirándulni, hogy mondjam, fiatalok voltunk, lelkesek voltunk, megismertünk a Mátrát, a Bükköt, különböző helyeken, híresek voltak, úgy is hívva szarvasbőgő túrák, minden ősszel abban az időben mentünk, és hallgattuk a szarvasok bőgését. Nyilván sok mindenről beszélgettünk, de ez láthatóan idegesítette a tanári kart, hogy nincsenek ott, és feltehetően nem tudták meg sose, hogy miről volt ott szó.
Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Miklósi Ádám, etológus, akadémikus. A szerkesztő Sályi András.
Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy biológia szakra jelentkezik? Ez a német nyelv az persze nagyon jó, de ma már tudjuk, hogy nem ez a tudomány nyelve. Miért jött a biológia?
A biológia sokkal korábban jött. A biológia máig előttem van, általános iskola, harmadik, negyedik osztályban volt nekem nagyon jó biológia tanárom. Azt tudni kell, és ezt nem árultuk el azért a hallgatóknak, hogy én a németet, azt én a német iskolában tanultam meg, ami viszont Prágában volt. Ez egy hosszú történet lenne, és nem biztos, hogy erre érdemes most kitérni, de valójában...
Élt Prágában gyerekkorában. Hosszú ideig?
Hosszú ideig éltem, 3 évig éltem, édesapámat, ő a külügyminisztériumnak volt akkoriban az egyik munkatársa, és ő ott kapott állást 3 évre, és akkor, hát ez egy megint izgalmas korszak volt, diplomata útlevéllel akkor átsuhanni a magyar-cseh határon, vagy bocsánat, a magyar-csehszlovák határon, úgyhogy nem kellett beállni a sorba, ezt úgy mindig nagyon élveztük, nyilván ez egy gyereknek nagyon tetszett. De
hány éves volt körülbelül?
Hát egészen pontosan tudom, 2. elemiben mentünk ki, és 5. korunk végén, tehát 5. még kint jártam, 6. kezdtem el Magyarországon, újra Budapesten.
Hát akkor a Károly híd és mindenféle nevezetesség az abszolút ismerős.
Természetesen, tehát mi ott laktunk, nem is olyan messze egyébként, a Hradzsina vár alatt volt nekünk egy bérelt lakásunk a Kafkova utcában, és hát oda sétáltunk föl, és nagyon nagy szerencsére, ugye ez is a papámnak a előrelátását mutatja, ugye 3 lehetőség közül lehetett választani, a cseh iskolába, az orosz iskolába, vagy az NDK-sok által, ugye a Német Demokratikus Köztársaság által föntetett német iskolába járattam volna.
Hát ez nagyon nehéz döntés lehetett.
Hát a döntés egyszerű volt, a megvalósítás volt nehéz, mert ugye már akkor is a németek, már mint a kelet-németek, gyanakvással néztek a magyarokra, tehát nem neki papának meg kell győzni arról, hogy egy, hogy mondjam, 10 éves magyar kisfiú nem fog rebeliskedni egy német igazi kommunista iskolában. Na most ez azért volt nagyon érdekes, mert ott valóban kommunizmus volt, ennek már mint az iskolában, tehát ott aztán mindennek a tagja voltam, aminek tagnak kellett lenni, ugye minden, mit tudom én, most már hiszen hétvégén volt ugye a gyűlésünk, írtunk Angela Davisnek leveleket, hogy szabaduljon ki a börtönből, drukkoltunk az NDK-s úszóknak, hogy nyerik meg az olimpiát, akikről most már tudjuk ugye, hogy is történt ez az egész. Tehát ez egy nagyon komoly hely volt, de ugyanakkor nagyon szeretetteljes volt a gyerekek szempontjából, és rengeteget tanultam, és ilyen értelemben Németországot is elég jól megismertem, először persze a keleti felét, de aztán később a nyugatit is.
Volt nekem egyszer a gimnáziumban egy tanítványom, akinek az édesanyja német volt, az apja magyar vagy fordítva, és kint is tanult, meg itt is tanult, hát miután én is tanítottam. Kérdeztem tőle, hogy és akkor ott milyen volt az NDK-ban, és akkor csak annyit mondott, hogy hát az kemény.
Nagyon kellett tudni a szabályokat, de ott is szerencsém volt, hogy az osztályfőnököm egy olyan tanárnő volt, aki annak ellenére, hogy láthatóan átment a biztonsági ellenőrzésen, és Prágában engedték meg, hogy németet tanítsam. Otthon aztán, mert mi jóban lettünk, kiderült, hogy ők azért hívő katolikusok, és aztán együtt mentünk templomba a gyerekekkel, amikor már ők is meggyőzöttek arról, hogy hát én nekem is igazából milyen a hátterem.
Na jó, hát akkor ez nagyon érdekes abból a szempontból, hogy sok mindent megismert. És akkor a német tagozat persze triviális volt, de a biológia az miért volt annyira nyilvánvaló? Mert ott hagytuk abba, hogy a biológia tanár valamikor általános iskolában, csak nem ott Prágában.
De ez ott Prágában történt. A Gabriela néni, most már a vezeték nevre nem emlékszem, ő volt olyan hatással ránk, ugye, vagy legalábbis rám, mint egy ilyen tényleg elemista, tehát ez a negyedik osztály, harmadik, negyedik osztály lehetett, vagy a német biológia könyv, ezt most már nem tudom felidézni, de gyakorlatilag én azóta pontosan mondom, nem emlékszem a pillanatra, de tudtam azt, hogy én biológiával akarok foglalkozni. Akkor ez még nagyon általános volt, tehát ez lehetett volna akár a növények ismerete, a rákkutatás, bármi, de én ezt tudtam, És az volt a nagy szerencse az egészben, hogy az összes biológia tanárom aztán az általános iskolában is, illetve az Ötvös József gimnáziumban is nagyon jó volt, és mindig így kicsit megerősítették ezt, hogy tényleg izgalmas ez a biológia, vannak itt kihívások.
Mennyire meghatározó az, hogy milyenek a tanárok? Akár általános iskolában, meg középiskolában, mennyire döntő egy ember életében? Ezt hogy látja?
Hát én szerintem nagyon döntő. Tehát a tanárnak óriási szerepe van mind a két irányban. Nagyon el tud rontani egy gyerek, ketnek a vágyait le tudja törni, és nagyon tudja segíteni. Nyilván jó, hogyha van hozzá egy alapérdeklődés, tehát az, hogy a biológiát én már korábban szerettem valamiért, én sokkal nyitottabb voltam a biológia tanárok iránt, de a tanárnak a lelkesedése, a tudása, nem is csak az, hogy az órán pontosan milyen, mert ugye egy óratartása az mind diák is éreztem, hogy, és szégyeltem magam néha a kollégtársaim helyett, ugye, hogy hogyan viselkedtek azokon az órákon, amikor én szerettem volna ugye biológiáról hallani, az egy küzdelem. De az, hogy például az órákon kívül, vagy utána, hogy lehet vele beszélgetni, vagy egyáltalán hogy próbálja bemutatni azt a tudományt, vagy azt a területet. Tehát nekem ugyanilyen fantasztikus élmény vannak a magyar tanárainkmal kapcsán is, hogy ugyanilyen szuper volt. Aztán persze nem tudott már ehhez csábítani, de mind a mai napig előttem vannak azok az órák, ahogy ő költőkről, írókról beszélt, vagy ahogy róluk lehetett aztán együtt gondolkodni.
Én amikor a stúdióban ülnek a vendégek, és mondja a technikus, hogy hangpróba, akkor sokszor szoktam idézni valamilyen versből. Sokat nem tudok, de hát azt tudom. És akkor ugye az az elvárás, hogy a másik fél is valamit, de hát általában ilyenkor zavarban is vannak, és azt szokták mondani, hogy 1-2-3 hangpróba, de ha ön ül ott, akkor valamilyen verset tud mondani, tud idézni?
Én nagyon rossz voltam ilyen szempontból mondjuk az, hogy most verstanulásban. Próbálkoztam vele, egyszer még emlékszem, hogy valamilyen iskolai ünnepén is azt hiszem beverekedtem magam, hogy hagy mondjak verset, de ez csak inkább ilyen próba volt, és szörnyű volt az egész. Én állandóan izgultam attól, hogy el fog valamit felejteni, mint ahogy aztán általában meg is történik ez, tehát én nem nagyon szoktam vállalkozni erre, pláne nincs is benne gyakorlatom, de persze az emberek egy titkos vágy, hogy milyen jó lenne pont, ami szóba került, hogy akkor egy-egy verset úgy fejből tudni, és úgy elmondani bizonyos helyzetekben.
Szóval ott tartottunk, hogy Miklóssy Ádám a milyen gimnázium? Ötvös József gimnázium után bekerült az egyetemre, de persze előtte, hogy került be, az is egy érdekes dolog, abban az időben biztos nem volt könnyű, talán 20 pont volt a felvételi ponthatár, és 19 pontot kapott, jól mondom?
Én 18-es félre emlékszem, de teljesen mindegy, az volt a lényeg, hogy bekerültem, de valóban nagyon keményen kellett fölkészülni. Máig hálával emlékszem Radnai Gyula fizika tanára, akit a mamám szervezett be arra, hogy az én szerénynek mondott fizikatudásomat felhozza egy egyetemi szintre, pontosabban olyan szintre, hogy egy felvételit meg tudja kérni, és aztán majdnem, hogy a fizika lett végül is az egyik legjobb pontszámom, amit elértem. Ott ugye akkoriban írásbeli fizika volt, és kémia volt a szóbeli, és biológiából kellett írni is, meg szóbelizni is, szóval egy elég kemény időszak volt az, de aztán végül is sikerült, meg kell említenem mindenképpen Kertész Györgyöt is, aki viszont a biológiának a fölkészülés segítette. Tehát végül is én már akkor egyébként, mert mind a ketten az ELTE-n tanítottak főállásban, már akkor egy kicsit úgy megsejtettem, és megéreztem, hogy milyen lesz az egyetem, és úgy nagyon vártam azt, hogy bekerüljek. Aztán persze volt egy év katonaság, ami szintén nagy tapasztalat volt.
Hát erről kicsit bővebben. Most ez olyan nagy téma, hogy kell-e katonaság, kell-e sorkatonaság, Európában sorra bevezetik a kötelező sorkatonaságot.
Igazából ugye most biológusként nehéz ebben állást foglalni, akkoriban meg voltunk arra győző, hogy nem kell sorkatonaság, és szerintem azért a világ is változik, tehát azért arra mindig még kell gondolni, hogy most azért eltelt közben 30-40 év, és azért a fiatalok is megváltoztak, a világ is megváltozott. Akkoriban ez nem volt kérdés, ugye egyetemi felvett embereket, férfiakat, kizárólag elvittek 11 hónapra egész pontosan. Most utólag nekem például a gondolkodásomban nagyon sokat segít, hogy van egy ilyen tapasztalat, vagy pontosabban egy másik világ volt az, amit ott akkor megéltünk.
De mit segít? Az a katonaság, ráadásul az a magyar néphadsereg volt, ami nem mondható a katonaságok legjobbikának. Mit adott?
Ez egy operett hadsereg volt akkoriban is, de akkor is nagyon érdekes volt például azt ugye megérezni, 18 évesek voltunk, éppen kiszabadultunk az iskolába, hogy hogyan kell ilyen helyzetekben viselkedni, meddig lehet elmenni, mit lehet megcsinálni. Hol tudtuk azt, hogy mindenki hazudik, és akkor ebben a helyzetben meddig játszunk velük egyben, mert nyilvánvalóan buszáj volt, és egyébként ez egy nagyon olyan szemben nagyon kemény rendszer volt, hogy ott sajnos balesetek történtek, meghaltak fiatalok is.
Olyan volt az önkatonaság alatt, hogy valaki meghalt?
Igen, igen, tehát voltak, sebesülés is volt például, tehát a maradandó sérüléseket ért, tehát nagyon kellett figyelni arra, hogy mi történik, és sokszor voltunk nagyon veszélyes helyzetben, ami persze akkor az ember ült, hogy túlélte, de így utólag az a fajta gondolkodás, hogy az emberi élet az milyen értékes, és hogyan kell vigyázni, ez nekem így utólag nagyon sokszor eszembe jut.
Milyen fegyver nem volt mindez?
Mi tüzérek voltunk, Marcaliban volt ez, most egyébként pár éve visszamentünk, és véletlenül úgy alakult, hogy arra vett az utunk, és nem tudtam, nem muszáj volt bemenni a laktanya területére. Egy nagyon furcsa érzés volt, ott, ahol mi 11 hónapot más szempontból végig izgultunk, féltünk sokszor, most az ember besétál, és látni azokat a rozsdás, összedobált ágyú darabokat, teherautó alkatrészeket, az egy talán most egy raktár igazából, az a laktanya, tehát teljesen megszűnt. Ez nagyon furcsa volt, de akkoriban ezt teljesen másképp éltük meg, és mondom pont abban, hogy egy hadsereg hogyan működik, amit egyébként a humanetológiában nagyon sokszor szoktunk használni, például a csoportok hierarchikus felépítésének elemzésében, azt ott az ember megtapasztalta, és ez teljesen más úgy gondolkodni, úgy tanítani erről, hogyha az ember tényleg részese volt egy ilyen rendszernek.
Menjünk tovább időben. Elvégezte az egyetemet. Az egyetem érdekes volt? ELTE biológia szak.
Olyan szemben volt érdekes, hogy nyilván rengeteg olyat tanultunk, ami fontos volt a további fejlődésünkhöz. Akkoriban teljesen mások voltak a másodat tudás átadás, mint ma. Elsősorban az volt a lényege, hogy azt a jegyzetet, amit kiadtak a tanárok, azt mi megtanuljuk és visszaadjuk. És emlékszem, hogy aztán negyedévesek lehetünk, amikor összetettük minden battársaságunkat, és elmentünk az akkori talán egy olyan tanárhoz, aki felelős volt az oktatás szervezésére, és elmondtuk neki, hogy nekünk lennek ötleteink, hogy lehet ezt az oktatást egy kicsit jobbá tenni, és nagyon izgalmas volt, ugye akkor minden sokkal kisebb volt, tényleg 20-an voltunk összesen az egész évfolyamban a tanárokkal, sokkal közvetlenebb viszony volt óra után, vagy akár a héten megbeszéltük, hogy akkor jó, most ő elmondta a tanyagot, de üljünk már le egy órára, beszéljük át az egészet, mert senki nem ért bőle semmit, mondjuk. Tehát egy teljesen más világ volt, és nagyon nyitottak voltak arra is, hogy beszéljük át, aztán persze mire az egészből lett volna valami, mi már kimentünk, és a dolgok persze aztán lassabban változtak, de én szerettem ilyen szempontból, hogy végül is egy nagyon közvetlen hangulat alakult ki, a végére már tegeződtünk is a tanárok egy részével, főleg a fiatalokkal, tehát én nagyon szerettem az időszakot. Kicsit lehetett volna a mai szemmel nézve nyilván nyitottabb, de hát ez akkori a történelmi helyzet is olyan volt, ugye ez még azért a rendszerváltás előtt volt, hiszen 86-ban végeztünk végül is.
Hogyha folytatjuk a történetet, eljutunk odáig, amivel kezdtük, hogy az etológia tanszék, amit akkor nem tudom milyen magatartástudományi laboratóriumnak hívtak, ha jól emlékszem, és akkor ott volt, mint gondolom tudományos segédmunkatárs és egyebek, de tudom, hogy aztán kijutott külföldre, majdnem 3 évet élt Angliában. Mindez hogy volt, és milyen volt Anglia?
Ez azért érdekes, mert most így visszatekintve nekem pont ezek a nevezzük, hogy prágai évek voltak azok, amik kinyitották a szememet, hogy van egy másik világ is Magyarországon kívül. És megint csak visszatekintve látom azt, hogy nagyon sok akkor kollégának, vagy akkori évfolyamtársamnak ez nem volt egy cél, hanem ők úgy elfogadták, hogy van Magyarország, és akkor itt ők el. Én már az egyetemi évek alatt is addig ügyködtem, papám ebben sokat segített, hogy kijutottam Ausztriába például, Bécsbe dolgoztam egy hónapokat, ott volt a Konrád Lorenz egyik tanítványának, az Otto Könignek egy ilyen magatartás kutató intézete, kicsit olyan, mint Göd egyébként.
Egyáltalán hogy lehet oda kijutni? Hát akkor olyan helyeken járt, amik mások számára csak a vágyálom tárgyai lehettek.
Hát igen, ez is a szocializmus volt, ugye, akkor nem lehetett csak úgy kében robogni, de hát akkor már azért voltak kisebb lehetőségek. Ez szervezés kérdés volt akkor is, hogy az ember kellően lelkese, sok levelet kellett írni sok embernek, és akkor valaki aztán végül válaszolt, és ott az volt a lehetőség, hogy az volt nekem nagy öröm, hogy különböző állatokat etethettem, tehát például nektár madarakat, vagy kolibriket, vagy nem tudom, okapikat, akik ott futkároztak a kertben.
Ezzel bajban vagyok, valami rémlik.
Antilopszerű valami jószág, és akkor vágtuk a káposztát a konyhán, és akkor kivittük nekik, és akkor ott szabadidőben meg lehetett nézegetni.
Semmi tigris, vagy a féle?
Nem, ragadozók akkor éppen nem voltak, de nem is ez volt a lényeg igazából, akkor is az volt az izgalom benne, hogy egy ilyen tudományos közösségben, tudósok között, fiatalok között lehetett egy kicsit időt eltölteni, és aztán ez a fajta vágy, ez folyamatosan bennem volt, és nagy szerencsénkre a Csányi Vilmos meghívta Peter Slatert, aki akkoriban is már egy nagyon befutott híres etológus volt, aki a madárénekeknek a kutatója volt többek között. Ő eljött Magyarországra, ugye akkor ez egy nagyon kockázatos vállalkozás volt, egy igazi kapitalista országból, ugye Angliából eljönni a vasfüggöny mögé, tehát ez már nekik is egy nagy kihívás volt, de ő Peter Slater összeszedte minden bátorságát, és ezt megtette, és itt eltöltött velünk egy pár napot, és akkor először is neki beszéltem először angolul, tudományról, ami nagyon izgultunk, emlékszem, egy ilyen vizsga után kellett kiszaladni, mert már még muszáj voltunk budapesti vizsgálni, és a metrón is Göt felé, meg a vonaton is tanultam a kis papíromból, hogy mit is fogok mondani az akvárium mellett állva a Peter Slater professzornak. Nagyon izgultam, de szerencsére nem csak ez sikerült jól, hanem utána indult egy levelezés vele, és akkor ő azt a következő bátor lépés is megtette, hogy meghívott minket, Csizmadja Gáborral, akkor évfolyam társammal együtt, és is ketten mentünk ki 3 hétre Szentendrúzba, egy gyönyörű szép tengerparti város Edinburgh-tól kicsit északabbra, és egyszerűen hát az volt az az élmény, amikor én eldöntöttem, hogy nekem ebben az országban, Angliában biztos, hogy kellene egy jó darabig élnem ahhoz, hogy ezt a tudományt, az igazi tudományos légkört, működést magamba tudjam szívni. Nagyon élveztük, minden napra szinte emlékszem abból az időszakból, és alig vártam, hogy visszajuthassak Angliába.
És akkor visszajutott. De nem Oxford, meg nem Cambridge, hanem London?
Nem Brightonba jutottam vissza, aminek én nagyon örülök, mármint annak, hogy Brightonba éltünk, aztán végül is 2,5, igazából én kicsit tovább, a család kicsit rövidebben, 3 évet. Sussex Egyetemen dolgoztam ebben az időszakban, ez egy kicsit furcsa volt. Én azért szerettem volna kimenni, hogy egy új fajon, egyébként a csibéken, napos csibéken, ugye a tyúkféléken, tanuljak meg új módszereket használni, és fejlesztem a tudásomat. A Richard Andrew, a professzorom, aki viszont kihívott, ő meg azt szerette volna, hogy a halas tudásomat alkalmazná ő arra, vagy használná ő arra, hogy új kutatásokat végezzen.
Hát akkor itt komoly diplomácia kellett ahhoz, hogy a halaktól eljusson a csibékig.
Igen, de valójában azért volt az érdekes, hogy a csibékkel kezdtük, ahogy ugye terveztük, de aztán úgy alakult, hogy olyan pályázatokat nyertünk, amiben elsősorban a halviselkedés és annak a genetikája, különösen a lateralizációnak a vizsgálata, tehát az agyi aszimmetriának a viselkedésbeli megnyilvánulásait próbáltuk meg kimutatni. Akkoriban talán egyik az első között voltunk, akik ezzel foglalkoztunk.
Kitérő, de agyi aszimmetria. Egyszer hallottam, hogy Kosztolányi kézzel írt, ha jól emlékszem, Móricz Zsigmond azt hiszem géppel írt. Ez két külön világ, és akkor ez hogy van? Hogy akkor azért verset írt, mert ő kézzel írt, és azért novellákat meg regényt, mert ő géppel írt. Na jó, most ez butaság.
Nagyon nehéz dolog. Azóta, mióta először valójában felfedezték és leírták elsősorban a beszédközponttal kapcsolatban, hogy egy agyi aszimmetria van, ugye az azt jelenti, hogy a tipikus emberben ugye jobb oldalon van a brokka mező, amelyik a beszéd képzésért jelentős mértékben felelős. Azóta ez a gondolat úgy beívódott a köztudatban, és nagyon szeretnek az emberek ilyen, mondjuk azt, hogy egyszerű módon gondolkodni az agyi aszimmetriáról.
Igen, finoman jelezte nekem a kérdést, igen.
De valójában ez egy sokkal bonyolultabb dolog, hiszen egyfelől logikus az, hogyha van két nagyon hasonló agyfélteke, akkor itt valamiféle munkamegosztás alakuljon ki. És ugye az evolúcióról lehet azt feltezni, hogy így próbál spórolni, hiszen nem kell mindenből kettő, nyilván bizonyos szinteken a látáshoz ugye mind a két féltekében valamilyen módon megvannak a maguk reprezentációi, meg feldolgozási központjai, de egy csomó mindenhez mondjuk akár a beszédgeneráláshoz is nem biztos, hogy mind a két féltekének egyébként ebbe közre kell működnie. Tehát az aszimmetria az létezik, csak nem az abban a formában, ahogy ezt elképzeljük, hogy van akkor a jobb elmés, vagy jobb agyas emberek, vagy a bal agyasok, vagy hogy az egyik működés az mennyire befolyásolja mondjuk akár a szellemi tevékenységet. Biztos vannak ilyen összefüggések, de ezek nem ilyen erősek.
Na, akkor vissza Angliához. Kicsit a hétköznapi élet. Az egyik kérdés az, hogy említette, hogy a családja is kim volt, tehát közben akkor nyilván megnősült, nem tudom, hogy születtek-e gyerekei. Meg például hogy birkózott meg a körforgalommal, amikor autót vezetett?
Hát család van, gyerek, két gyerek van, ők már korábban megszülettek, és végig is Angliába jártak egy kicsit iskolába két évet, másfelett. Neki is nagyon hasznos volt egyébként, hogy az angolt az kicsit úgy megsegítette aztán a későbbiekben. Angliát én, ahogy mondtam, nekem már korábban is egyik kedvenc országom volt, abból a szempontból is főleg, hogy túl azon, hogy egy nagyon régi történelemre rendelkező ország, tetszett, mondom, ez az egyetemi közeg nagyon, és az a fajta szerénység, amivel ezt ők úgy tudták csinálni, és az a nyugalom, és az a tervezés, meg a gondolkodásnak a mélysége, és ezt nagyon komolyan is vették, tehát ezek, amit a tudósok ugye ismernek, ezek a coffee break-ek, ugye, amikor összegyűlnek az emberek a 11 óra körül, és akkor a épület legkülönbözőbb helyén elindulnak a kávézó helyiség felé, és akkor ott érzi az ember, hogy ott van a tudomány, és ez annyira jó volt mindig, hogy ott voltak kirakva, ugye akkoriban a legnagyobb tudományos folyamatoknak azon a héten megjelent friss számai, lehetett lapozgatni, lehetett róla beszélni, tehát ezek nagyon fontosak voltak ahhoz, hogy az ember otthon érezze magát. Ilyen szempontból is, és hát Angliában egyébként a körforgalom speciál, én mindig el szoktam mondani, hogy az egy Nobel-díjas találmány, tehát az, hogy egy kereszteződésből hogy lehet egy működő rendszert csinálni, úgyhogy nem tesszük tele lámpákkal, meg mindennel, ez nagyon klassz volt.
Na jó, csak az a probléma, hogy fordítva másfele kell nézni, nem balra, hanem jobbra, és az emberben azért benne van ez a bal.
Ez teljesen így van, az volt a szerencse, hogy akkoriban Magyarországon egyébként még nem voltak körforgalmak. Tehát igazából én az első körforgalommal majdnem, hogy Angliában, jó, mondjuk a Lánchídnál az a körforgalmat nagyon régóta ott van, de általában nem voltak, tehát én nekem ez igazából utána volt nehéz átállni, amikor hazajöttünk, hogy akkor most viszont másfelé kell bemenni a körforgalomba.
Egy kutató életében a külföld nyilván nagyon érdekes, de akkor hazajön. Nem gondolta arra, hogy ott marad?
Semmiképp nem akartam ott maradni, mert azt gondoltam, hogy kicsit ez egy ilyen hűség is ahhoz, hogy itt nevelődtem föl, itt kaptam meg a tudást, én azért is mentem ki, hogy hazahozzam azt, amit tudok. Ez nem csak a manuális tudás volt, tehát az, hogy hogyan kell mondjuk palcsomalakat, vagy akár zebrahalakat kutatni, vagy a csirkékkel dolgozni, hanem az, hogy az a fajta elképzelés a tudomány működéséről, az a fajta menedzsment, amit ott tényként megtapasztaltam, az hogyan lehetne itthon alkalmazni és a magyar kutatásba hasznosítani ezeket az elképzeléseket, és ezek mind a mai napig nekem nagyon fontos alapvetések, hogy hogyan építkezik a tudomány, amit szerintem ott tapasztaltam meg, ha még akkoriban nem is éltem meg ezt ennyire tudatosan, mint ma. Ilyen szempontból, tehát nem volt kérdés, és azt is szerettem volna nyilván, hogy a gyerekeink azért Magyarországon nőjenek fel, és itt folytassák az életüket. A családba sem merült fel, hogy igazából még hosszabban kimaradunk, beszélgettünk arról, hogy egy kicsit tovább is maradhatunk volna, de úgy alakult a helyzet, hogy akkor hazajöttünk 2000-es évek elején.
Miklósi Ádám etológust, akadémikust hallják itt a Katolikus Rádióban, a Kvaterka műsorában. A szerkesztő Sályi András.
És aztán az etológia tanszék vezetője lett, és akkor átültette a gyakorlatba ezeket az elveket? Próbálta? Nehéz volt? Valaki azt mondta, hogy a tanszékvezető is abba a körbe tartozik, akik kicsit magányos emberek.
Hát a vezetők azoknak van mindig egy olyan aspektusa, hogy magányos, persze, de nyilván az a jó vezető, hogyha ezt nem magányosan vezet, azaz a közösségbe vonásával. És valóban úgy alakult aztán néhány évvel később, hogy átvettem a tanszék vezetését, és én tényleg úgy érzem, hogy megpróbáltam mindent beletenni abból a tudásból, amit ott én kint megéltem. Nem volt könnyű egyébként, és minden mai napig nem könnyű, sőt, valójában, amikor aztán jóval később, majdnem, hogy 10 évvel később intézetigazgató lettem, akkor megint megtapasztaltam, hogy nagyon nehéz az emberek szokásait, hagyományos gondolkodását átalakítani, és meggyőzni őket, hogy más lehetőségek is vannak.
Mindenki azt mondja, hogy a tudomány ma nem egy személyes játék, hanem csapatmunka. De én meg mindig azt kérdezem ilyenkor, hogy igen, csapatmunka, de azért mindig van valaki, aki az egészet így vagy úgy irányítja. Ez körülbelül stimmel?
Igen, hát kellenek a vezetők, ugye ez megint csak a csoport, csak minden csoport csak úgy működik, hogyha van egy vezető, aki talán kicsit jobban látja az irányt, ez lehet akár tapasztalat alapú, mondjuk ilyen értelemben talán idősebb is, de nem feltétlenül idősebbnek lennie, és akiről azt szokták mondani még, hogy a legtöbbet belerakja a munkába. A rossz vezető az ott derül ki, amikor kevesebben dolgozik, mint a munkatársai. Ez nem azt jelenti, hogy neki kell most a laboratóriumban minden egyes kísérletben részt venni, de valójában a vezetésnek pont az a kockázata, hogy ott a nap az ilyen 24 órás nappá alakul át, szemben a alkalmazottak vagy a többieknek a mondjuk 8-10 órás munkanapjához képest.
Aki valamennyire ismeri a tudomány működését, vagy valamennyit hallott a tudományról, az biztos tud arról, hogy a kutyák hogy viselkednek, meg szőrös gyermekek, meg stb. De egyszer egy előadásában, talán éppen az akadémián, amikor akadémikus lett, és akkor van egy ilyen előadás, amit meg kell tartani, mintha arról beszélt volna, hogy tulajdonképpen egy idő után váltani kell.
Én szerintem a tudomány úgy működik, hogy mindig vannak új gondolatok, új irányok. Ez is egyfajta képesség, ami szerintem a jó kutatónak az egyik jellemzője, hogy meglátja azokat az összefüggéseket, amiket esetleg mások nem annyira vesznek észre. Tehát nekünk persze kívülről nagy váltások tűnik, ugye erről beszéltünk, hogy a paradicsommal után jöttek a kutyák, de valójában azt a tudást, amit a paradicsomhal kutatásában megszereztünk, mi teljesen újfajta módon tudtuk a kutyán kipróbálni, továbbfejleszteni, és az egész kutyával kapcsolatos etológiai kutatások sikere szerintem az pont azon múlik, hogy mi nem onnan jöttünk a kutya kutatásba, ahonnan a többség, hanem részben volt egy nagyon erős biológiai hátterünk, nagyon sokan egyébként pszichológusként foglalkoznak kutyával. A másik, hogy minket alapvetően a kutya elme érdekelt, és mindezt egy olyan társadalmi keretben tudtuk megvizsgálni, amitől szerintem mind a mai napig azt érzem, és azt is nem csak érzem, hanem azt mondják, hogy a mi kutatásunk valójában teljesen új irányt hoztak, nem csak a kutyaetológiában, hanem a kognitív etológiában is.
És ezt a nagyvilág is tudja?
Hát ezt a nagyvilág tudja elsősorban. Egyébként, tehát azért a mi munkánknak persze nagyrészt Csányi Vilmos révén nagyon sok lecsapódása van a mai, ma érdeklődő magyar társadalomban, de valójában a világon vagyunk igazából azért jók, ugye ez kicsit nagyobb, mint Magyarország, és ott ismernek el minket talán a legjobban. Nagyon sok publikációnk is jelenik meg, ezek elsősorban angol nyelvűek, és egyáltalán az, ami ma a kutyaetológiában történik, az döntően a mi kezdeményezésünkre indult el, mind a mai napig azt hiszem a vezető szerepet, talán ez kicsit szerintelenül fogalmaztam meg, de azért az etológia tanszék csinálja meg.
Csányi Vilmosról csak egy fél szó, hogy megalapozott mindent, ami ma történik, vagy történt az etológia tanszéken. Egyfelől ez egy óriási nagy pozitívum, másfelől meg nem nyomasztó néha egy kicsit, az éppen aktuális kutatóknak, hogy van egy olyan ember, egy olyan tekintély, aki kvázi mindent visz.
Mi sose éltük meg egyfajta se nem versenynek, se nem nyomasztóként. Csányi Vilmos is igazából segített minket nagyon sokat abban, hogy ötleteket adott, hogy hogyan kellene szerinte ezt folytatni, és aztán mi Toppályoskával, Gálcsi Mártával, Kubinyenikővel eldöntöttük, nyilván nem egyre tudatosan, hogy mit is csinálunk. Rengeteg minden változott is közben a tudományban. Tehát annak idején az egész úgy indult, hogy itt kutya etológiával fogunk foglalkozni, kutya-ember kapcsolatvizsgálatával, de talán pont az az idősz, az a tapasztalatom, ami Angliából jött, hogy ez egy elég belterjes vonal lenne így önmagában, ezért ugye elkezdtünk foglalkozni aztán kutya agykutatással, ugye kutya genetikával. Mi csináltunk az egyik első olyan vizsgálatot, ahol megnéztük gének hatását a viselkedésre egy ilyen klasszikus kandidáns gén kutatás keretében. Tehát, hogy ez a nyitottság, ez már inkább a modern tudománynak az adaléka, amiben szerintem fontos szerepet játszott az, hogy én Angliában ezt azért elég jól megtapasztaltam.
Ehhez képest, hogy jönnek ide a robotok? Van a mai világban egy furcsa változás, mindenki a mesterséges intelligenciáról beszél, én mindig elmondom, hogy szerintem eltúlozzák a dolgot, de mégis az ember evolúciója annál sokkal lassabb, mint ahogy a mi világunk változott. Hogyan fogjuk viselni azt a világot, ahol mondjuk lehet, hogy robotok gondozzák az öreg és idős embereket, meg lehet, hogy már ma is van ilyen, hogy a kávéházban a kávét robot hozza. Hogyan fogjuk ezt viselni?
Etológusként nagyon nem fogok tudni jósolni, annál is inkább, mert én ezt a részét nagy valószínűséggel nem fogom megélni, ezért nem tudom, hogy hogy fogjuk viselni, úgy, mint az emberiség. Azt azonban, amit ma lehet látni és lehet jósolni, azért ez egy hosszú és fokozatos folyamat. Tehát én mindig sokszor azt a példát szoktam használni, ami persze nem annyira szerencsés, az képzeljük el az autó esetét. Ott is azért, mire az autó úgy igazán beépült a rendszerbe, eltelt azért egy olyan 50-60 év. A robotoknál lehet, hogy ez nem fog ilyen sokáig tartani, tehát lehet, hogy ez csak 5-10-15 év lesz, de biztos, hogy nem holnap. És nagyon sok függ attól is egy kicsit, hogy valóban a tudomány és a technológia mennyire veszi komolyan a mai helyzetet, mennyire hajlandó felülni azokra, vagy elhinni azokat a elképzeléseket, amiket most divatos hangsúlyozni, amit pont itt most el is hangzott, hogy a robotok majd mindent meg fognak csinálni. Persze, egyszer talán valahogy valamit, de most még ettől messze vagyunk. Pont a megvalósulásnak a sebessége azt szerintem attól függ, hogy mennyire vagyunk hajlandók, én most ki fogom mondani a szót csalni. Mert most per pillanat azért az történik, hogy nagyon sok olyan történet van. Én szoktam ugye találkozni a médiában, nekem a robot szó az most ugye egy kicsit be van égve, tehát ha valahol látom, rögtön ráklikkelek arra a helyre, és látom azt, hogy most egyelőre az van, hogy mindenféle nem megtörtént dolgokat próbálunk eladni úgy, mintha ezek már léteznének. Tehát kicsit az a helyzet van, mint a közép nagy felfedezések idején, hogy jöttek vissza ugye a Afrikát meg a Amerikát felfedező kutatók, és akkor elmesélték, hogy milyen fantasztikus állatokat meg növényeket láttak, aztán persze kiderült, hogy ez nem egészen úgy van, tehát most egy kis az érzésem van, de ez le fog csengeni, attól függ, hogy ez meddig tart, attól függ, hogy milyen gyorsan fognak a hasznos robotok megérkezni.
De én arra is gondolok, hogy már most, amikor a számítógépen keresek valamit, akkor a keresőben megjelenik az, hogy a mesterséges intelligencia által generált válasz. És akkor az emberek már ma úgy szokták beírni, vagy akár elmondani, hogy mondd meg azt, hogy kvázi egy harmadik lényként kezelik a robotot. Mint ahogy a kutya is egy társ, ilyen társ lehet a robot is, tehát úgy viszonyulunk majd hozzá, mint mondjuk a kutyához?
Persze lehet a robot fogalmat kitágítani, de ha tényleg szét akarjuk választani mondjuk az klasszikus mesterséges intelligenciát és a robotfogalmat, akkor a robothoz érdemes mindig egy olyan testet társítani, ami képes önállóan a térben mozogni. És igazából ez a kritikus rész. Az emberi, hogy mondjam, technológia fejlődése az egy picit megfordította az evolúció normális menetét. Ezt én mindig próbálom elmondani a robot építőknek, szakembereknek, de nem igazán veszik komolyan. Tehát az evolúció az mindig abból indult ki, hogy van egy probléma, a problémára fejlesszük ki a maga evolúciós módon azt az organizmust, legyen az, és az lehetőleg a legegyszerűbb legyen abban a helyzetben. Nyilván, ha megnézzük az élő világ fejlődését, akkor látjuk ezt a komplexitás növekedést egyébként, mert a problémák is egyre komplexebbek lesznek, minél több lény van a rendszerben. Na most azzal, hogy az ember technológiát fejleszt, sokszor ezt nem így csinálja. Tehát előbb van most meg a szoftver, amit mondjuk általában mesterséges intelligenciának hívjuk. Ez a szoftver, mondjuk azt, hogy analóg a emberi gondolkodással, vagy általában a gondolkodással, de nincs hozzából igazából az a típusú hardware, ami a túléléshez kell. Ez a test, ugye? Tehát a testnek az a lényege, ha más nem is, hogy szaporodunk, és ezzel tartjuk fent az élővilágot, vagy különböző elemeit. Most pedig a laptop, vagy a számítógép, az egy doboz, nem egy igazi test ilyen értelemben.
A robotok a gyárban működnek, dolgoznak.
A gyárban lévő robotok, az egy megint egy teljesen másik világ, az tulajdonképpen egy bonyolult szövőgép, ami egy nagyon pontos akciót sokszor végrehajt.
Igen, de hát a kettő előbb-utóbb össze fog kapcsolódni.
Természetesen. Én nem azt tagadom, hogy lesznek robotok, amelyek mondjuk majd egyszer komplex feladatokat hajtanak végre. Én csak azt mondom, hogy ma azt a benyomást próbálja mindenki eladni az embereknek, és ebből kilakulnak ugye különböző félreértések. Például az emberek attól félnek, hogy elveszik a robotok a munkájukat, és akkor őket meg kell nyugtatni, hogy nem ez a nagy probléma, hanem mondjuk a vízhiány, hogy a robot elveszi a munkádat, a vízhiány fogja igazából nem elvenni, nem tönkretenni azt a világot, amiben élünk. Tehát a robotok azok ettől még messze vannak. Itt a fejlesztésnek a mikéntje fontos, és mindig ezt próbáltam mondani, vagy próbálom mondani, hogy itt az evolúciótól kéne kicsit többet tanulni bátrabban, és ebben jó a biológia, hogy ezt tudja mondani, és nem pedig feltétlenül az emberi vágyakra alapozva valamiféle illúzióban élni.
Most az lenne a szép, hogyha azt mondanám, hogy meg kell szakítani a beszélgetést, mert a robot hozza a kávét, de nem, még nem hozza a kávét.
Hát nem hozza a kávét, mert nagyon bonyolult, ugye, pláne már abban a lakásban is, ahogy most éppen ülünk, tehát itt neki nagyon sokat kéne ahhoz tudnia, hogy a kávét behozza, és én ez is egy nagyon fontos, én ezt úgy szoktam ugye érvelni, hogy amikor akár egy gyerek, de akár egy felnőtt is nagyon egyszerű tevékenységeket végez, ebbe az evolúciónak több millió éves munkája van. És miért gondolják azt a mai mérnökök, hogy ezt ilyen pár év alatt ezt le tudják nyomni? Hát sajnos nem tudják. Ez egyrészt inkább kiderül. Ettől még nagyon speciális feladatokra már ma is lehetnének a robotok alkalmasak, de ezt ne úgy hívjuk, hogy példát mondjuk, hogy beszélnek robotpincérről, amikor az ember azt gondolná, hogy oké, akkor van egy pincér képességű robot. Nem, ilyen nincsen. Van, és ezért mindig azt úgy szoktuk használni, hogy segédpincér robot, aki tényleg ami arra képes, hogy ha rárakunk egy tányért, akkor azt szépen beviszi a konyhába, vagy ha a konyhából kiküldik az ételt, akkor ki tudja hozni. Ez nagyon sokat segít a pincereknek, de nagyon messze van attól, hogy egy klasszikus vendéglőben pincérfalatokat lásson el.
Kedves hallgatóink, a Quaterka műsorának vendége Miklósi Ádám etológus volt. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András.